Szent Domonkos. 1170 körül született, és 1221-ben halt meg. Ahhoz, hogy Szent Domonkos életét és az ő igazi történelmi jelentőségét megértsük, fel kell vázolnunk azt a történelmi kort, amelyben élt. Az emberi elmének vannak olyan eltévejedései, amelyek gyakran visszatérnek, felütik a fejüket különböző korokban. Az alapeltévejedés gyakran ugyanaz. Árnyalatbeli, fogalmazásbeli különbségek vannak csak a különböző korok hasonló eretnekségei között. A manicheus eretnekséggel már az első keresztény századokban is meg kellett küzdeni. Manicheus volt például egy ideig, majd annak ellenfele lett Szent Ágoston. E mozgalom későbbi követői Szent Domonkos korában kataroknak, tisztáknak nevezték magukat. Szerintük két örök, egymástól független istenség, őserő, ősprincipium létezik. Egyik a fény, a másik a sötétség. Az elsőtől származik az ember lelke, a másodiktól teste. Szellem és anyag összebékíthetetlen ellentétben állnak egymással. Minden állatban is egy börtönbe zárt lelket láttak. Hittek a lélekvándorlásban, ezért tartózkodtak az állat eredertől, nehogy emberi léleknek okozzanak valami kárt, amely éppen egy állattestben időzik, ezért vegetáriánusok voltak. A házasság és gyermekek nemzése a tökéletesek számára, akik a szekta legbelsőbb körét alkották, tilos volt. Azért, mert úgy gondolták, hogy a házasság révén a gyermeklelkek belekényszerülnek az emberi testbe, vagyis az anyag gonosz világában. Ezekhez az ősi, gnosztikus, manicheus alap elképzelésekhez hozzáadódtak olyan gondolatok is, amelyek a fennálló társadalmi rendet kritizálták, sőt támadták. A feudalizmus korában vagyunk. Az emberek közti kapcsolatokban fontos szerepe volt például a hűségesküvőnek, amelynek az egész középkori életben fundamentális szerepe volt. A katarok tanaihoz hozzá kapcsolódott így az az elképzelés is, hogy a méltatlan embereknek tett eskü nem kötelez, és a méltatlan életet élő pap által kiszolgáltatott szentségek érvénytelenek. Megkérdőjelezték a fennálló bírósági gyakorlatot is. Azt is a gonosz találmányának tartották. Tanaik azért is gyorsan terjedtek, mert a szegényebb rétegek nap mint nap a saját bőrükön érezték az igazságtalanságokat, mind a világi földes urak, mind az egyháziak részéről. Mindenben a gonosz megnyilvánulásait látták. Nem csak a gazdagságot, a földbirtokot, hanem minden birtokot a gonosz találmányának tartottak. Ezen az alapon elvetették még a templomokat, a kereszteket, a szentek képeit is. Hosszú, fekete ruhában jártak, amely a lélek gyászának volt a kifejezője, hogy kénytelen a testben élni. Fejükön keleti fazonú sapkát hordtak, kifejezve ezzel, hogy eszméiket keletről származtatják. A férfiak nem viseltek szakált, hosszú hajuk a vállukra omlott. A testtel ellenségesen bánó gyakorlatuk miatt szikár, sápat lények voltak, mint valami más világból származó árnyak. Főleg Észak-Itáliában és Dél-Franciaországban és Dél-Németországban terjedt el mozgalmuk, azokon a gazdagabb területeken, ahol már a fényűzésre is tellett, és a kultúra virágzásnak indult. A franciaországi Albi városáról albigenseknek is nevezték őket. hogy mekkora hatást fejtette ki korukban, mutatja, hogy a kata szóból származik a német nyelvben a kecer, az eretnek szó. Valójában a katarok mozgalma volt a középkor első nagy tömegmozgalma. Egyházi szempontból kifogásolhatatlan eredete volt egy másik, a korban fontos szerepet játszó eretnekségnek, a valdenseknek. Népi színészek, vásári mutatványosok Lyon piaszterén adták elő Szent Alexius őskeresztény korból származó történetét. Alexius még a nász éjszakán elhagyta hitvesét. Sok év elmúltával hazatért, de úgy, hogy nem ismerték fel övéi. Koldusként élt ezután 17 évet saját otthonában. Nézelődő tömegben volt egy gazdag, lyoni kereskedő, Wald Péter. A történet annyira megérintette, hogy elindult a megtérés útján. Majd később szétosztotta vagyonát, és attól kezdve koldulásból tartotta fenn életét. De a szerzetesekkel ellentétben Jézusnak a gazdag ifjúhoz szóló tanácsát, hogy add el mindenedet és úgy kövess engem, nem tanácsként értelmezte, hanem parancsként, amely minden embert kötelez. Egy a katarokéhoz hasonló laikus teológiát alakított ki, amely szemben állt az egyház hivatalos teológiájával. Apostolok módjára teljesen szegényen járta a vidéket és a városok utcáit, és prédikációival mindenkit igyekezett a szegény evangéliumi élet számára megnyerni. A lyoni püspök végül Wald Péternek és követőinek megtiltotta a prédikálást. Ő ezután a pápához fellebbezett. A pápa szegénységre törekvésüket helyeselte, de ő sem adta meg neki a prédikálási engedélyt. Erre fellázadt ezek ellen az egyházi rendelkezések ellen, és kétségbe vonta a pápának ezt a jogát, hogy tanításra megbízatást adhat, vagy elvehet. Ezáltal eretnek kivált. 1134-ben a veronai zsinaton a pápa kiközösítette, Barbarossa Frigyes császár pedig birodalmi átokkal sújtotta. Az egyház a harcot a katarok, a valdensek és más eretnekek ellen akkoriban tilalmakkal, kiközösítésekkel folytatta. Az uralkodók pedig, mivel ezek az eretnekek a fennálló társadalmi és politikai rendszer ellen fordultak, mágia halálra ítélték őket, és fegyverrel harcoltak ellenük. Mikor a katarok és a valdensek a hozzájuk küldött pápai követet meggyilkolták, harmadik Ince pápa keresztes hadjáratot hirdetett ellenük. 20 évig tartó véres harcok kezdődtek. Hogy a szónak és a meggyőzésnek a fegyvereivel is lehet küzdeni az eretnekek ellen, ez abban a korban fel sem merült. Hogy a másként gondolkodókkal személyes eszmecserét is lehet folytatni, és az igazság számára érvekkel is meggyőzhetők, ez a nyers hatalomnak azokban a századaiban kívül esett az emberek látókörén. A vallási párbeszédnek ezt az ősegyházban már használt módját egy spanyol ember hozta vissza az egyházi gyakorlatba. Guzmán Domonkos Spanyolország északi részén fekvő Kaleruegában született, amely Kasztíliában található. Miután az elemi ismereteket egy rokon plébánusnál elsajátította, filozófiai és teológiai tanulmányok végzésére a palenciai székesegyházi iskolába ment. Itt születik meg benne az életre szóló hivatás. 1198-ban pappá szentelik. Ezután a dómkáptalan kanonokja lesz Ozmában. Tomonkos atyai jó barátja Diego 1202-ben püspök lett. 4 évvel később Domonkossal együtt Rómába mentek, és azt kérték a pápától, hogy adjon nekik felhatalmazást a hunok közti térítő munkára. A pápa megörült apostoli buzgóságuknak, de nem keletre, a hunokhoz, hanem Dél-Franciaországba küldte őket a katarok és a valdensek térítésére. Toulouse közelében egy missziós állomást létesítettek, amelynek vezetője a püspök hamarosan bekövetkezett halála után Domonkos lett. Már életpályája kezdetén egy olyan szerzetes rendről álmodott, amely csak a prédikálásra, az emberek megtérítésére szenteli magát. Néhány általa megtérített valdenssel alapított meg egy katolikus prédikáló társaságot, amelynek központja kezdetben Toulouse volt. Domonkosról még főiskolás korából följegyezték, hogy amikor a városban nagy éhínség és nyomorúság volt, pénzítette összes holmiát, még tankönyveit is eladta, hogy a szerencsétleneken segíthessen. Azért is tudott olyan sok embert visszatéríteni, mert teljes szegénységben élt ő maga is. Ezért az ugyancsak szegénységet hirdető és szegénységben élő eretnekek odafigyeltek a szavára. Nem maradt róla egy történet, mely szerint egyik missziós útján előkelő asszonyok fogadták be házukba, akik maguk is hajlottak az albigensek tanítása felé. Mikor látták, hogy eledelül csak kenyeret fogad el, csak vizet iszik, és éjszaka a puszta földön alszik, apostoli egyszerűségén úgy megrendültek, hogy megszilárdultak katolikus hitükben. Domonkos 3. ince pápának jelenti be szerzet alapítási szándékát. A pápa először elutasítja, mondván, válasszon ki egy szerzetet a már meglévő közül, és legyen annak a tagja. Domonkos elszántságának köszönhetően végül is a következő pápa a 4. lateráni zsinaton jóvá hagyta a prédikátor testvérek rendjét. Ezzel egy olyan szerzetes rend született, amelyik lényegében csak prédikálással foglalkozik, és tagjait speciálisan felkészíti erre a tevékenységre. Abban a korban hallatlan újítás volt ez. Felszentelt papok szerzetesi fogadalmat tesznek, és teljesen a tanulásnak, a prédikálásnak és a lelkek mentésének szentelik magukat. Elvileg szigorú kolostori fegyelemben élnek, de ha ez a tanulást vagy a lelkek érdekében végzendő munkát gátolja, felmentést kapnak a kolostori élet egyes gyakorlatai alól. Hogy rendje számára utánpótlásról gondoskodjék, Domonkos elment az akkori egyetemi városokba, előbb Bolognába, majd Párizsba. Az 1220-as általános káptalanon alakította ki a rend saját egyedi arculatát. Kolduló rendi vált, amely azt jelenti, hogy nem csak a szerzeteseknek egyénileg, hanem a szerzetnek sem lehettek birtokai. A rendházaikat és a templomaikat leszámítva. A fenntartást koldulásból fedezték. Ez az isteni gondviselésre való nagy ráhagyatkozást jelent. Ha egy rendháznak a gondnoka arról panaszkodott, hogy valamiben hiányt szenvednek, Domonkos így buzdította. Menj és imádkozzál, a jó Isten majd gondoskodik. A rend legfelsőbb hatósága az általános káptalan. Rendi ruhájuk fehér, amelyen a fekete vándorköpenyt viselik. Még Domonkos térítő tevékenységének az elején megalakult a rendnek egy női ága, az úgynevezett második rend, akik fő feladatuknak a térítő munka sikeréért való imádságot tartották. És hogy világi emberek számára is kaput nyissanak, számukra megalakították az úgynevezett harmadik rendet, röviden harmadrendet. Domonkos a rendi fegyelem fenntartásában nem volt híve a szigorú parancsoknak. Saját véleményéhez nem ragaszkodott makacsul, mások tanácsát szívesen meghallgatta, mert azt tartotta, az Úr egyiknek kinyilatkoztatja azt, amit nem közöl a másikkal. Így látjuk ezt a prófétáknál is. Domonkos egész életében sokat utazott rendházai között. Vérbeli misszionárius volt. Ezeken az útjain is sok ember térített vissza a helyes útra, Jézus követésére, életének az utánzására. Jézus követésének fontos feltétele az ő életéről való elmékelés. Jézus életének a legfontosabb eseményeit segít magunk elé idézni a rózsafűzér, amely éppen ebben a korban terjedt el. A rózsafűzér elterjesztését egyenesen Domonkos nevéhez kapcsolják. A legnagyobb fogság, amely az embert gúzsba köti, a bűnök fogsága. Ebből a rabságból az ember csak a bűnbánat által szabadulhat. Ahhoz, hogy nagy bűnösök eljussanak erre a lépésre, gyakran segíti, hogy mások bánkódnak előbb az ő bűneik miatt. Domonkos fiatalabb rendtársait így biztatta a bűnösökért való engesztelő bűnbánatra. Ha nem tudtok bánkódni a magatok bűnein, mert nem követtetek el nagyobbakat, bánkódjatok másokén, hogy Istenhez térjenek, amint ezt a próféták és apostolok tették. Jó barátságban volt Assisi Szent Ferenccel, a másik koldulórend alapítójával, bár egyéniségük és útjaik a hasonlóságok ellenére jelentősen különböznek egymástól. Rendjét először Nyugat-Európában szilárdította meg, de később eljutott keletre is. Domonkos édesanyja fia születése előtt egy kis tarka kutyát látott álmában, amely a szájában fáklyát vitt. Körbefutotta és lángba borította az egész földet. Ebben a domonkosok később magukra ismertek. Fekete-fehér ruhájukban és lángoló szavukkal, mint a nemes vadászkutyák, Nagy Szent Gergely hasonlította az igehirdetőket a kutyákhoz, elkergették a rókákat, amelyek az Úr szőlőjét pusztították. A domonkosokat latinul dominikánisnek hívják. Ha szó szerint magyarra fordítjuk, az Úr kutyái. A kutyához más képek is asszociálhatók. Az Úrhoz való hűség, vagy például a nyomozás. A domonkos rendre bízta később az egyház az inkvizíció működtetését. Ennek kezdetben teljesen pozitív tartalma volt. Abban a korban a vallás átjárta az egész társadalom életét. A gonosz, álnok emberek valakit tönkre akartak tenni, ezt úgy is megpróbálták elérni, hogy az illetőt kikiáltották a hit ellenségének. Olyan uralkodók is például, akik maguk kereszténynek aligha voltak mondhatók, személyes politikai ellenfeleiket úgy üldözték, hogy kikiáltották eretneknek. Pontosan az ilyen visszaélések kiküszöbölésére állította fel az egyház az inkvizíciót, amely szó szerint nyomozó hivatalt jelent. És ennek működtetését a domonkosokra bízták. Ne olyanok állapítsák meg, hogy ki eretnek és ki nem, akik visszaélnek ezzel, hanem tudós, jámbor és anyagiakkal meg nem vesztegethető szerzetesek. Sajnos később az inkvizíció intézménye Spanyolországban a világi hatalom befolyása alá kerülve eredeti nemes céljától is eltávolodott. Emiatt több ízben még pápák is kénytelnek voltak fellépni. A domonkos rend sok nagy szentet és egyéniséget ajándékozott az egyháznak. Ezek közé tartozik a két híres teológus, Aquinói Szent Tamás és az ő mestere, Nagy Szent Albert. A három domonkos misztikus, Eckhart Mester, Tauler János és Szúzó Henrik. Firenze híres prédikátora, Girolamo Savonarola és Bartolomeo de las Casas, a missziók nagyapostola. A domonkos rend négy pápát is adott az egyháznak, 5. Ince, 11. Benedek, 5. Pius és 13. Benedek személyében. Domonkos Bolognában halt meg 1221. augusztus 6-án. Sírja az ottani domonkos templomban található. 9. Gergely pápa már 1230